Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Aréna vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok, miniszterelnök úr. Jó estét kívánok. Újra választották. Hogyan tovább most?
Hát készülni 2016-ra.
Hatra?
A véleményünk nem változott. Ehhez igazítjuk a programunk alkotásának, felújításának folyamatát, hogy egy év múlva ilyenkor, mi általában februárban tartunk kongresszust, ebből hagyományt teremtünk, akkor bemutathassuk, hogy mit gondolunk az országról, nem csak nagy karakteres képekben, hanem részletekben is, mezőgazdaságtól egészségügyig.
Azt mondta, hogy 2016-ra gondolom azért, mert abban nem változott a vélemény, hogy akkor előrehozott választást kell tartani. Látja akár egy feltételét is annak, hogy ez meglegyen?
Látom a kormányváltó hangulat megjelenését egyre erőteljesebben. Nézzék azért, az a pofon, amit a Fidesz kapott Veszprémben, az megrendítő volt, sokakat meglepett, engem is nyugodtan mondhatom. Nagyon szoros végeredményre számítottam, bíztam, hogy egy nagyon picivel Kéz Zoltán képes lesz nyerni, de hogy 30% pontnyi különbség majdnem átrendeződött tavaly áprilistól, akkor mínusz 20% volt ide, most plusz 10% van ide, ezt legszebb álmomban sem gondoltam.
Kéz Zoltán független jelölt volt, aki hangsúlyosan nem pártemberként kampányolt, nem is nagyon mutatkozott pártvezetőkkel.
Pártvezetőkkel nem, bár például a kampányzáróját Vágó István celebrálta, akiről ma már eléggé köztudott, különösen a balliberális demokrata szavazók között, hogy DK-s. És a kampányban egyébként hát felszerelkezve jackikben, kitelepülő pultokban ott voltak a pártaktivisták. Ez egy nagyon jó és működő szimbiózis volt, a parlamenten kívüli és belüli ellenzék együttműködését mutatta.
Egy időközi választásból általában nem szokás országos tendenciákat levonni. Most miért gondolja mégis másképp?
Egyetértek önnel a kérdés lényegét illetően, de nem egy időközi választásról beszélünk. Tavaly október óta lényegében fontos választást a Fidesz nem tudott megnyerni. Inkább az a helyzet, hogy a választók végtelenül okosan vagy vitathatóan a legerősebbnek tartott fideszes kihívóra szavaznak. Ha Ózdon vagyunk, és ott a jobbikosat tartják a legerősebbnek, akkor a jobbikosra szavaznak. Hogyha Újpesten vagyunk, vagy most éppenséggel Veszprémben voltunk, akkor pedig egy baloldali demokrata jelöltet támogatnak, vagy éppen független jelöltet támogatnak.
Közvéleménykutatási adatokra ilyenkor már nem ad, a Fidesz magasan vezeti még mindig.
Abszolút. Miközben régóta először az igaz, hogy több kutatást megnézve az elmúlt egy hónapban, több cégét is, hogy a Fidesz-szel szemben álló demokraták együttes támogatása, tudom, hogy automatikusan nem összeadható, régóta először lényegében nagyon közel van a Fidesz támogatottságához, ami a ciklus első egy éve után, hogy még ott sem tartunk, nem egy rossz indulási alap.
Milyen technikai feltételei kell, hogy legyenek egy előrehozott választásnak? Ön bizonyára mindenkinél jobban emlékszik arra, amikor ön mögül elfogyott a támogatás, mégse volt előrehozott választás.
Így van. Most technikai értelemben ez viszonylag egyszerű történet. Én mindig amellett vagyok, hogy nem lehet mindent megtenni a kormány megbuktatása érdekében, csak alkotmányos módon szabad kormányt váltani, azaz választásokon keresztül. Választás pedig két esetben lehetséges. Az egyik eset, hogyha elfogy a kormány többség.
Fizikailag elfogy. Fizikai kevesebb képviselője van, mint amennyi kell.
Igen. Vagy úgy kalkulálnak, hogy nagyon fontos döntéshez már nem lesz meg a kormány többség, és akkor előre menekül a kormány. A B eset az az izgalmasabb szerintem a mi szempontukból, amikor azt érzi a kormánypárt, hogy olyan politikai, társadalmi folyamatok indultak el, hogy ha most tartjuk meg a választást, hogy a közeljövőben, akkor lényegesen kisebb vereséggel megúszhatja, mint hogyha kivárja a végső időpontot. Hozzáteszem, ennek nagyon sok nemzetközi tapasztalata van. Vannak országok, lásd Nagy-Britannia, ahol az a kivétel, amikor az előre tervezett időpontban tartják meg a választást, a kormány neki legkedvezőbb időpontban, relatíva legkedvezőbb időpontban előrehozza a választást.
De látja valami jelét annak, hogy a mostani kormány egy ilyen megoldáson spekulálna?
Látható jelét nem érzékelem, de annak sem gondoltam őszintén szóval a realitását, hogy ilyen pokoli háromnegyed év után leszünk. Nyugodtan mondhatom, hogy én arra számítottam, hogy a második, bár kisebb kétharmad birtokában, dacára annak, hogy emögött lényegesen kisebb társadalmi támogatottság volt, de ezzel most ne foglalkozzunk. Jön egy nagyon nyugodt, kiszámítható kormányzás, és az, hogy elveszítenek fél év alatt, vagy 900 000 szavazót, és már a nagyjából 1,8 millió szavazója van a Fidesznek, ez a borzasztóan meglepett, ha ez a folyamat így tart, akkor nagyon nagy bajba kerülhetnek, nem kívánom nekik, az országnak sem, hogy olyan történelmi vereség elé nézzenek, mint amilyenre volt már példa, akár az MDF esetében, korábban, akár az MSZP esetében később.
Azt mondta, hogy csak alkotmányos eszközökkel lehet egy kormányt leváltani. Milyen eszközökkel akar dolgozni a demokratikus koalíció?
Én nem hiszek nagy csodákban. Ebben sokszor kárhoztatom a mi térfelünk különböző szereplőit is, ahol hol egy a demokratákat megváltó herceg eljövetelében hisz, hol egy nagy kommunikációs találmányban vagy akcióban hisz, én csak munkában hiszek, a mi esetünkben is csak abban hiszek, hogy ez hétről hétre, hónapról holnapra, fél évről fél évre 5-10-15 ezer szavazót lehet a magunk mellé állítani, és a bizonytalan világból elhozni, hiszen olyan váltás nincsen, hogy aki tegnap Fidesz támogató volt, az holnap hirtelen ellenzéki támogató lesz, az nagyon sokáig, sokszor évekig a bizonytalanok világában keresi a helyét.
Működőképesnek látja azt a modellt, hogy ahol lehet civil jelöltek mögé pártámogatással beállni, mert minthogyha az MSZP ezt látná a jövő útjának.
Ilyen is van, meg olyan is van, ez tényleg jelölttől függ. Taporcán meg pont ez nem történt, pont nem ez történt. Taporcán a DK-nak és az MSZP-nek van közös jelöltje.
És a Szolidaritásnak és a Liberálisoknak.
Ők külső támogatók. A szavazók a taporcai szavazáskor, amikor meg fogják nézni a szavazólapot, ott két jelölőszervezetet fognak látni, az MSZP-t és a DK-t. Egyébként a jelölt szakszervezeti múltal rendelkezvén az Ajkai Tínföldjárban dolgozott szakszervezeti vezető volt MSZP-tag, tehát nem mondható, hogy nincs erős párt kötődése. Kívülről támogatja még jó néhány civil meg a liberális párt, de valóban olyan lesz a kampánya, a szereplése, amely képes lesz, remélem, pártoktól távolabb lévő embereket is megszólítani.
Együtt korszakváltók meg éppen azért nem támogatja, mert azt mondják róla, hogy pártember. Ezeket a kérdéseket hogyan akarják kell tisztázni a baloldali együttműködő pártok között?
Ez azt mutatja valóban, hogy van ebben különbség a közelítésben a demokratikus ellenzéki pártok között. Nem láttam, hogy lett volna az együttnek egyébként saját jelöltje. Ha időben van, megfontolhattuk volna azt is. Kár lenne tagadni, hogy egy ilyen szituációban mindegyikünk először gyorsan elkezd jelöltet keresni. Szerintem az rendben van, hogyha elkezd valamennyi párt, vagy valamennyi ott befolyással rendelkező civil szervezet jelöltet keresni. El kell jönni a pillanat, amikor le kell ülni egymással, és azt mondani, hogy mi őt ajánljuk, mi meg őt ajánljuk, ki a legjobb. Ebben a helyzetben most Taporcán, hát Paros Ferenc volt a legjobb jelölt, tehát nem volt igazi nagy verseny, nem kellett megbirkózni az együttel és arra őket rávenni, hogy jó, ha nem támogatjátok őt, akkor legalább ne induljatok szembe, nem indulnak szembe egyébként.
Hogy működik a jelölt kiválasztása? Tóbiás József MSZP elnök sokszor elmagyaráztam itt az arénában, hogy nem füstös szobákban vagy ködös szobákban döntik el, hanem a szervezetek mondják meg ott helyben, hogy ki a legjobb, és a központok ahhoz alkalmazkodnak. DK-nál is így megy?
Ez 99%-ban biztosan igaz. Abban az értelemben persze füstös szobák vannak, hogy ott helyben vannak füstös szobák, vagy kocsmák, vagy magánbeszélgetések. Ott helyben politikailag aktív emberek próbálják meg megtalálni, megnevezni a szerintük legjobbat. Őrült nagy baj lenne, hogyha bármelyikünk azt hinné magáról, és semmiképpen nem, hogy jobban átlátom a taporcai, ajkai közéletet, mint az ott lévők.
Ugye Taporcán a Jobbik tűnik erősnek, Ajkán az MSZP tűnik erősnek. Ez nagyon más választókerületnek, körzetnek tűnik, mint amilyen a Veszprémi volt. Látják a különbséget, vagy csak elemzők látják így?
Hatalmas a különbség. Tegyük hozzá, hogy Ajka az majdnem 2,5-szer akkora lélekszámú település, mint Taporca. Inkább hagyományosan balra húznak a szavazók. Taporca, mely mondom még egyszer, hogy kisebb, és csak azért Taporca ott a választókerület központja, mert amikor a Fidesz átalakította a választókerületeket, akkor már akkor is baloldali volt, és hogy mondjam, ezt a presztízs előnyt Taporcának akarta megadni, amely akkor is jobboldali választókerület volt, de ott van még Sümeg, amely inkább jobboldali, hozzáteszem, vagy Devecser, amely vegyes, szóval itt pontosabban kell mérni a dolgot, valóban teljesen más a struktúrája ennek a választókerületnek, mint Veszprémnek volt.
A veszprémi választásnak a kétharmad lebontását emelték tétjévé. Tapolca, Ajka. Mi a tét? A kétharmad le van mondva.
Hát nyilván van itt egy szerintem nekünk kedvező, vagy a demokratáknak kedvező politikai folyamat. Ezt nem szabad engedni, nem kellene engedni, megállítani. Hogy azt lássa az ország.
Nem,
ez abszolút. Sokkal. Ezzel nem is a kampány vezető mondatát mondtam, már csak azért sem, mert én aztán végképp nagyon keveset tudok az ottani kampányról. Április 12-én igen, van az a választás, hogyha jól emlékszem. Hát az mostantól számítva még majdnem 6-7. Szokásosan egyébként Kéz Zoltán is, ahogy mondják az ehhez értők, az utolsó két hétben fordított. Azt hiszem, hogy most a csapatok intenzíven dolgoznak, már vannak nem túl jelentős kampányrendezvények, tervezik a kampányt. Azt hiszem, hogyha 2-3 hét múlva lesz egy olyan vendége, akit majd lehet faggatni az ottani kampányról, ő már ezeknek a kampányoknak a karakterét, fő üzenetét pontosabban meg tudja majd mondani, mint mi most, de még nem is vagyunk időben, azt gondolom.
Mire jó Kéz Zoltán az őt támogató pártoknak? Független lesz.
Ebben nekem nem nagyon változott a véleményem az elmúlt időszakban. Azt az egyszerű mondatot szoktam mondani, hogy a demokraták színes világán belül bárkihez mért távolság lényegesen kisebb, mint az Orbáni önkényhez mért távolság. Bár ott tartanánk, hogy egyébként azokat a részletvitákat kellene lefolytatnunk mondjuk Kéz Zoltánnal, hogy mit gondol a segélyezés rendszeréről. Azt hiszem, hogy más gondol, vagy legalábbis sokkal korábban biztosan más gondolt, mint én. Mit gondol az adórendszerről? De ezek a dilemmák és viták érdemben eltörpülnek azon kérdések mellett, hogy mit gondolunk egy új köztársaság létrehozásáról, egy új alkotmányosság megteremtéséről. A mi esetünkben ez a folyamat egyébként jól meg is kimérhető. Mi hezitálás nélkül tudtuk Bokros Lajos budapesti főpolgármester jelöltségét támogatni, független attól, hogy más párthoz tartozik, és hogy a világnézet egészen biztosan eltér a miénktől, de demokrata volt. Ebben inkább a nagy utat a szocialisták tették meg, és ennek örülök, hogy megtették, ezt nem kritikaként mondom, ahol az országos vezetés Bokros még nem tudta támogatni, mert nem baloldali, ehhez képest a Bokrosnál lényegesen liberálisabb Kézt teljes messzélességgel tudták támogatni. Nagy munkát tettek ott bele egyébként, mondom ezt elismerően.
Mit fognak csinálni, vagy mit fognak gondolni, amikor Kéz Zoltán megszavazza az első fideszes indítványt, mert úgy látja, hogy az jó a veszprémieknek, ahogy mondta is, ha jó, megszavazza.
Hát biztosan sokszor vitatkozni fogunk vele, biztosan, hogyha ez így lesz. Ma a fő vitáink a Fidesszel egyébként nem a belvisz szabályozás kértésének részletügyeiben vannak. Abban talán ma is van ide-oda átszavazás. Ma az ország alapvető karakterét, szociális, társadalmi, közjogi karakterét befolyásoló kérdésekben vannak, végtelenül csodálkoznék, hogyha ez így lenne. Az meg egyébként természetes, hogy egy politikus azt mondja, hogy amiről úgy látja, hogy az országnak érdekében áll, függetlenül attól, hogy ez helyén van, majd nincs, akkor megszavazza. Bár ebben is van kivétel. Mi például jobbikos előterjesztést, ha egyetértenénk a tartalmával, akkor sem szavazunk meg, nem csak tartózkodunk, elvi okoknál fogva. Ebben a tartózkodásban fejeződik az ki, hogy tartalmilag egyébként egyetértenénk, de veletek mi soha semmilyen körülmények között. Mi a jobbikos indítványokra vagy nemmel szavazunk, vagy legfeljebb tartózkodunk. Így magyarázzuk el a választóknak, hogy mi a viszonyunk.
Akkor sem, hogyha a haza üdve múlna a jobbikos támogatása?
A haza üdve sajnos nem tud rajtunk múlni, az egy nehezebb dilemma lenne, mert eldönti a Fidesz parlamenti többsége, hogy támogatja vagy sem. Nekem csak az a dolgom ebben a történetben, hogy el tudjam magyarázni a választóknak, hogy egyetértettem-e a javaslattal, akkor tartózkodással szavazok, de a párttól mérföldek választanak el, és nem vagyok hajlandók velük még ilyen ügyben sem egy platformra kerülni, vagy nemmel szavazok. Ha olyan lenne a parlament összetétele, hogy egyébként az ország számára szerintem is hasznot hozó javaslatot a Jobbik előterjesztésében úgy kell tárgyalni és megszavazni, hogy az én szavazatom múlik róla, akkor egy nehéz helyzetben lennék, és akkor visszamennék a demokratikus koalíció elnökségéhez, hogy gondoljuk végig eddigi politikánkat.
De eddig ilyen nem történt. És arra
nem
számít,
tud történni,
nem tud történni, nem ebben tud a fölállásban nem
történhet. Attól függően, hogy a Fidesz megszavazza, vagy nem, eldől ezeknek a dolgoknak a sorsa. Ezért mondom, hogy nekem csak egy dolgot kell világossá tennem, hogy a szavazóim értsék a magatartásomat. Ezt meg ki tudom fejezni ezzel a kétfajta szavazási móddal.
A baloldali erőviszonyokat alakítja ön szerint az, hogy az együtt korszakváltók és a szolidaritás közötti viszony megváltozott? Szigetvári Viktor megválasztott elnök a Szolidaritás egy országgyűlési képviselőjének és egy fővárosi képviselőjétől kéri, hogy adja vissza a mandátumát, miután szakítani fognak.
Nem tudom megítélni, hogyha őszinte vagyok, mert sokkal inkább ez azon a két dolgon múlik, amit most én nem látok át. Egy, hogyan viselkedik a Szolidaritás valóban meglévő bázisa? Itt Szigetvári nyilatkozataiból inkább azt tűnik ki, hogy a Szolidaritás bázisa, annak túlnyomó nagy része az hűséges az együtthöz és az együttműködik. Ez az egyik kérdés.
El tudja képzelni, hogy mást mondana?
Hát, ha egy pártvezető ebben, hogy mondjam, nagyvonalon fogalmaz, és egy picikével többet mond, mint a valóság, én ezt nem tekintem főbenjáró bűnnek, mert hát persze az ember, amikor saját szervezetéről beszél, akkor nem árulja el a gyengeségét feltétlenül. A másik, hogy ennek a vitának lesz-e tovaterjedő a magyar közéletet érdemben befolyásoló hatása, ami mondjuk Kónya vagy Székely Sándor is Szigetvári között van, ennek meg nem látom nyomát. Tehát, ha tippelnem kéne, akkor kevésbé hinném, hogy ez meg fogja rengetni az együttet, ha csak e két tényező valamelyikében nem történik jelentős változás.
Ilyenkor egy pártelnök ön odafigyel az együtt és a szolidaritás híveire? Kicsit szélesebbre tárja előttük a kaput? Hogy nálunk ilyen viták nincsenek. Mi stabilak vagyunk. Gyertek!
Hadd fogalmazzak akár még egyértelműbben, hogyha arra utalna, hogy folyik-e ilyenkor taktoborzás, nagyon tudatos megkeresése a Szolidaritás tagjainak, akkor azt tudom mondani egyértelműen, hogy nem. Viszonylag jó az együttműködés, kulturális értelemben elég közel állnak a helyi DK-sok a helyi szolisokhoz. A szolisok egy része az be is lépett az együttbe, sokáig kettős tagságuk volt, egy része távol maradt, aztán beléptek jó néhányan hozzánk. Tavaly volt egy határozott hozzánk való közeledés, MSZP-ből is, együttből is. Volt egy rövid időszak, amikor vagy 1000-rel növekedett a taglétszámunk, alapvetően ebből a két forrásból is. Már ez a folyamat megnyugodott, és én nem látok tömeges belépéseket.
Számít a taglétszám a baloldal együttműködő pártjai között?
A taglétszám is az és az aktivista létszám az akcióképesség tekintetében számít.
Melyik a legjobb most?
A mi oldalunkon? Aktív tagként szerintem az MSZP-nek is nekünk lehet nagyjából ugyanannyink. Csodálkoznék, ha aktív tagként 10 000-nél több tagja lenne az MSZP-nek, és nekünk is annyi van. Jól emlékszem, az még annak idején az általam kezdeményezett párton belüli szavazás körüli vitára, amikor már akkor is úgy láttuk, hogy nincs az MSZP-ben több 10 000 embernél. Az együttben pár száz ember van, mint ezt ők maguk is mondják, a PM-ben legfeljebb annyi, az LMP-ben hasonlóképpen 100-200 000 ember lehet.
Az LMP-t is ebbe a körbe vonja be?
Az LMP még kevésbé számítható automatikusan ide. Én nagyon sokszor úgy gondolom, hogy tudatosan együtt is működik a Fidesszel. Ezzel együtt már egy-egy apró történetben legalább azt az álláspontjukat feladták, hogy semmiképpen nem működnek velünk együtt. Hétvégén volt egy közös nyilatkozat ebben a brutális moszkvai gyilkosság ügyében, hogy csak egyetlen egy példát említsek, de valóban az LMP-t nem könnyű besorolni egyik vagy másik táborba.
Március 15-ével egy nagy ünnepség kezdődik, nem én fogom először megkérdezni, hogy fognak ünnepelni?
Nem tudom, mennyire nyilvános ez a dolog. Szerintem az eldőlt, hogy egy nagy tüntetés lesz, amely tüntetés mögött egy viszonylag szélesebb civil együttműködés szerveződik. A motorja, hát ezzel nem bántok senkit, akkor azt hiszem, hogy elsősorban nem kizárólag a 100 000 az internetadó ellen tüntetés szervezői Gulyás Balázsék, ugye Balázsnak hívják, illetve később a 60 ezeren a magánnyugdíjpénztárak államosítása ellen, talán Vajda Zoltánnak hívják az egyik főszervezőt, ők tágranyították a dolgot, és először ebben a történetben régóta olyan felhívással keresték meg tárgyalásokat követően, hozzáteszem, a demokratikus ellenzéki parlamenti pártokat, hogy működjenek velük együtt. Őket ugyanúgy hívják, mint bárki mást, és bár visszafogottságot kérnek mindenkitől, ez helyes, senki ne akarom rátelepedni a tüntetésre, de most először nem zárják azt ki ezek a szervezetek, hogy a pártok támogatói mutassák meg a saját identitásukat, vigyenek zászlót vagy transzparenst, nyilván nem szabad elárasztani, nem kell megpróbálni hirtelen DK zászló erdővel beborítani a tüntetőket. Ez nagyon nagy dolog. Decemberben ebben még vitánk volt, talán még önnel is beszéltem erről, annak idején nem vagyok benne biztos. Mostanra egy hatalmas több lépést tettünk benne előre.
És ezt a többiek is így látják? A mármint a pártok?
Amennyire ismerem a tárgyalásokat, akkor azt kell, hogy önnek mondjam, a többiek is így látják.
És nem lesz az, mint ahogy korábban volt, hogy valaki jobban meg akarja magát mutatni? Ezt önre szokták mondani, hogy ha beszéd van, akkor jobban meg akarja magát mutatni.
Mi most nem beszélünk.
Nem?
Mi most nem beszélünk, beszélni nem beszélünk. Ez még hátra van. Szerintem ez elfogadható is, tehát milyen feltételt egyébként nem támasztottunk. Azt gondolom, hogy bizonyos értelme ez a veszprémi minta tüntetésben megcsinálva. Civilek és nem civilek tudatos, vállalt, nyilvános együttműködése, ahol egyébként a pártok engedik a civilséget erőteljesebben megmutatni, mint a párthovatartozást, de már nincsen egymástól való elfordulás és bizalmatlanság, és, hogy mondjam, erőszakos szereposztás egyik oldalról sem.
Hogy látják, a pártok, az ellenzéki pártok, az ott lévő ellenzéki pártok erőfelmutatása lesz, vagy a civilek újbóli erőfelmutatása lesz, mert az utóbbi időben azért meglehetősen sokat kopott az 1 millióan netadó, stb. Ott még szakadás is volt annak idején.
Hát fogalmazok egyszerűbben, a demokraták erőfelmutatása lesz, ebben lesz egy szép vonulás, a fő helyszín az Astoriánál lesz, délután oda fog érkezni a tömeg. Én arra fogom kérni a saját támogatóinkat, hogy vegyenek részt, hogy tetszik, mi mozgósítunk ebben a dologban, és arra fogom kérni, hogy tartsák magukat ahhoz a kéréshez, igényhez, hogy nem kell elárasztani DK-s jelenléttel ezt a rendezvényt, nem is fogjuk, meg sem kíséreljük. Azt gondolom, hogy elérkezik ez a folyamat egy nagyon fontos ponthoz, olyasmihez, amiben már sokkal több a jövőben való együttműködés lehetősége, mint bármikor máskor.
De mit mutathat meg egy ilyen pont, ha jól sikerül? Mert ez egy nemzeti ünnep is azért.
Nézd, azt, hogy létezik egy demokratikus magyarországi vízió és állam, amelynek vannak követői, aktív támogatói, egy sokszínű magyar sokaság. Vita van, nem tudom, hogy folytatjuk-e ezt majd a hírek után. Nem akarok belekezdeni egy ügyben a polgári Magyarország fogalmáról. Én a polgári Magyarországról éppen ezt értem. Borzasztóan sokfajta demokratikus Magyarország, és ennek örülni kell, és engedni kell, és nem bal, meg jobboldali, meg nem keresztény, és nem keresztény, és akkor nem megyek tovább ebben a történetben. Meg fogja mutatni magát a polgári demokratikus Magyarország alternatívája. És abban az értelem, hogy előrefelé megy, nem pedig a vitáit folytatja, ebben remélem, hogy több reményt fog nyújtani, tartalmazni a jövőre nézve. Jönni fog majd október 23. Megint lehet, hogy ott lehet tenni még egy lépést előre.
De abban is fog valami irányt mutatni, hogy kire kell majd a következő választáson szavazni, mert
még
abban
nem.
Is nem?
Még nem, nem hiszem. Nagyon csodálkozni, sőt, szerintem kényesen vigyázni fog erre mindenki. Hiszen sok-sok munkával, helyenként belső vitával, ön mondta, hogy szakítással is létrejön valami, ami már minőségében új, szerintem kedvezőbb, ígéretesebb a mi számunkra. Ezt nem szabad veszélyeztetni azzal, hogy valaki hirtelen tele lesz önbizalommal, és akkor azt gondolja, hogy én vagyok ezek közül a leginkább választható.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Aréna vendége.